Látszik?
Igen, rendben.
Jó, akkor köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Kacsó Péter vagyok, az LKA Cloud Projekt szakmai vezetője, egyébként a SZAKI-nak a párhuzamos és elosztott rendszerek kutató laboratóriumát vezetem. Én is egy kicsit a nosztalgiás hangulatnak megfelelően a Eldőnek a történetéről is fogok egy kicsit beszélni. Egyébként pedig meg kell, hogy jegyezzem, hogy ez az előadás tulajdonképpen nyitó előadása egy sorozatnak, ami mind itt a szekción belül fog lezajlani. Tehát összesen 8 olyan előadás lesz, ami a LKA Cloud projekttel valamilyen szempontból kapcsolatban van. Annak különböző részleteit fogja elmagyarázni. Én itt gyakorlatilag ennek a sorozatnak a bevezető előadását fogom megtartani. Fel fogom vázolni a projektnek a legfontosabb elképzeléseit. Úgyhogy akkor, ahogy említettem, a történettel kezdeném. A történet 2015 nyarán indult, amikor is a SZAKI és a Wigner Adatközpont egy közös javaslatot tett az MTA akkori vezetése felé, hogy tudnélik egy MTA Cloud kísérleti infrastruktúrát állítsunk fel, amivel szeretnénk kiszolgálni a magyar akadémiai kutatói közösséget. A vezetéshez hozzá is járult, úgyhogy 2016. október 1-én el is kezdődött a szolgáltatás. Ez egy Infrastructure as a Service, tehát egy IaaS felülszolgáltatásként indult. Meglehetősen sikeres volt a szolgáltatás, olyan szinten, hogy 2019. novemberében, ugye amikor az intézet hálózat átkerült az MTA-tól az LKH-ba, akkor az LKH vezetése felismerte, hogy ez tényleg egy sikertörténet volt, tehát nagyon sok projekt, sok kutató használta az infrastruktúrát. Másrészt az is kiderült ekkorra, hogy az infrastruktúra kezd elavulni, és mindenképpen muszáj megújítani és továbbfejleszteni. Úgyhogy 19. novemberétől megkezdődtek a tárgyalások arról, hogy hogyan lehetne ezt a továbbfejlesztést elvégezni. Ezek a tárgyalások március 6-án, 2020. március 6-án sikeresen be is fejeződtek, és ennek eredményeképpen az LKH titkársága egy nagyjából 1 milliárd forintos pénzügyi támogatást biztosított számunkra, hogy ezt a továbbfejlesztést el tudjuk végezni. Úgyhogy a projekt el is indult 2020. július 1-én. A tervek szerint ez egy egyéves projektnek volt elképzelve, tehát 2020-21 július 1-én kellene átadnunk az új megnövelt felhőt. Sajnos a közbeszerzési eljárás elhúzódott különböző okok miatt, így például a pandémia miatt, de ezzel együtt egészen biztosak vagyunk abban, hogy még ebben az évben át fogjuk adni a kibővített felhőt a felhasználóinknak. Ráadásul 4 évvel az indulás után pontosan naptára pontosan 4 évvel átneveztük a felhőt MTA Cloudról LKA Cloudra, elismerve azzal, hogy egy új korszak indult el ennek a felhőnek az életében is, amit alapvetően most már az LKA titkárság fog finanszírozni. Itt látható az MTA Cloudnak a kapacitása, egyébként ez most éppen a jelenlegi kapacitás is. Nem megyek most végig a táblázaton, inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ahogy ez a történetből is kiderült, itt két intézet közösen menedzseli ezt a projektet. Az egyik a Wigner Adatközpont, a másik pedig a SZAKI. A kapacitás, amit a táblázatban látható, az nagyjából 60% és 40% arányban oszlik meg a két intézet között a Wigner javára. Felhő infrastruktúra, felhő middleware, amit használunk, az ugyanaz mind a két felhőben, az OpenStack-et használjuk, és van egy olyan integrációs réteg, ami tulajdonképpen biztosítja, hogy ez a két felhő egyfajta szövetségben működik együtt, és tényleg ezért lehet egy közös nevet, az LKH Cloud nevet adni számára. Ez az integrációs réteg elsősorban azon túl ugye, hogy a technológia közös, de leginkább a felhasználóknak a kiszolgálásában nyilvánul meg, tehát a projekteknek a a regisztrációs módja, a közös weblap, a felhasználóknak a közös kiszolgálása, a megfelelő közös tanfolyamok készítése, közös dokumentálás, tehát mindezek együtt biztosítják azt, hogy valóban a két intézet szövetségben halad előre, és biztosítja ezt a szolgáltatást a felhasználóinknak. A kihasználtsággal kapcsolatban már említettem, ugye, hogy már 2019 végére is eléggé megtelt a felhő. Ez a tortadiagram lényegében azt mutatja, hogy valóban nagyon sok intézmény vesz részt a különböző mértékben a felhő használatában. Ez a Staki ágnak a diagramja, és ha megnézzük a Wigner ágnak a diagramját, ott is hasonlókat látunk, sőt, ott azt látjuk, hogy még több intézmény vesz részt a Wigner ágnak a használatában. A projektek számát, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy eddig 140 projekt indult el a felhőn, ebből 62 sikeresen befejeződött, és egyébként ezekről a projektekről információt lehet kapni a LK Cloud weblapon. Minden projektről van egy rövid tájékoztató, ami tartalmazza a projekt nevét, a vezetőnek a nevét, a vezető intézménynek a nevét, és egy rövid leírást arról, hogy ez a projekt tulajdonképpen mivel foglalkozik. A sok projekt közül egyet szeretnék kiemelni, ugye már többször szóba került, hogy nem mehetünk el szó nélkül a COVID mellett, tehát én is egy olyan projektet emelnék ki, ami a COVID-dal kapcsolatos. Tavaly áprilisban ajánlottuk fel a magyar kutatói közösségnek, hogy minden olyan projektet, ami a COVID kutatással kapcsolatos, előnyben fogunk részesíteni. Ennek megfelelően 4 olyan új projekt indult el, ami ezt a területet célozta meg, és hát ezek közül is egyet emelnék ki, ami a Pécsi Tudományi Egyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjában folytatódott, és aminek nagyon fontos szerepe volt, mert az operatív törzset szolgálta ki tulajdonképpen a járvány terjedésének a modellezésével, és hát azért volt nagyon kritikus a projekt, mert eredetileg azon a számítási környezeten, ahol folytatták a projektet, nagyjából egy hét volt egy modellnek a lefuttatása, ami nyilvánvalóan lehetetlenítette, hogy az operatív törzs a napi döntéseiben ezt az eredményt használja, viszont sikerült a felhő segítségével 50-szeresre felgyorsítani a számítás sebességét, és így az egy hét helyett pár óra alatt lefutott a modellszámítás, és ezt már tényleg tudta az operatív törzs használni. Na most mindezek után, dacára annak, hogy már sokan használják a felhőt, az mindig nagyon fontos elmondani, hogy kiknek ajánljuk, és kiknek nem ajánljuk ezt a felhőt. Tehát alapvetően olyan kutatóknak ajánljuk, akik egyrészt nagyon nagy adatmennyiséggel dolgoznak, vagy ezeket az adatokat osztják meg egymás között. Elsősorban HTC jellegű számítás igényes vagy adatintenzív szimulációkat, illetve ezeknek az adatoknak a feldolgozását végzik. Számítógépfürtőt, szerverparkot, adatközpontot vagy szuperszámítógépet használnak, vagy használtak eddig, és arról szeretnének áttérni a felhőhasználatra, illetve HPC alkalmazásnak a prototípusát szeretnék kifejleszteni. Mindjárt a következő szlájd magyarázza, hogy miért nem HPC alkalmazást javaslunk, viszont a prototípusának a kifejlesztésére kiválóan alkalmas. Most amire viszont nem ajánljuk a felhőt, az a nem kutatás jellegű tevékenység, tehát nem szeretnénk, hogyha irodai tevékenységre használnák, például e-mail szervereket tennének rá, és annak sem nagyon örülünk, hogy a szolgáltatási tevékenységeket folytatnak rajta. Ezt kifejezetten azt szeretnénk, hogyha a kutatók ténylegesen a kutatásra használnák ezt az infrastruktúrát. Na most említettem, hogy itt a HPC használattal kapcsolatban azért van némi kétely. Tehát meg kell különböztetni kétféle használati módot. Az egyik a HPC, a High Performance Computing jellegű számítások, a másik pedig a HTC, ez a High Throughput Computing jellegű alkalmazások. A HPC-nél a cél az, hogy egyetlen programot kell nagyon felgyorsítani. Egyébként, amit az előbbi COVID-os projektnél láttunk, hogy pont ez volt a feladat, de igazából az is valójában HTC feladatra volt visszavezethető. Tehát a HPC jellegű alkalmazásoknál az a helyzet, hogy egy nagyon nagy mennyiségű processzből kell összerakni az alkalmazást, amik valamilyen nagyon specializált, optimalizált kommunikációs hálózaton keresztül kell, hogy kommunikáljanak, mert nagyon lelassul a kommunikáció, és ezért tipikusan szuperszámítógépeket kell használni. Most az ilyen jellegű számításokhoz javasoljuk, hogy alapvetően a szuperszámítógépeket, és ezen belül pedig a kifinek a szolgáltatásait vegyék igénybe a felhasználók. Ezzel szemben a HTC alkalmazásoknál ugye egységnyi idő alatt minél több programot akarunk végrehajtani, tehát például egy modell, hogyha szétesik sok különböző rész lehetőségnek a vizsgálatára, akkor ezek különböző virtuális gépeken párhuzamosan futhatnak, és ennek megfelelően így fel tudjuk gyorsítani az ilyen jellegű számításokat. Ez történt a Pécsi esetben is. Na most erre nagyon tudjuk ajánlani az ilyen jellegű felhasználásokra a felhőt, és itt a javasolt szolgáltatók hoztak ki, és a Ringner adatközpont. Mire jó az LKH Cloud ezek után? Tehát alapvetően ugye infrastruktúra cloud, infrastructure, ez a service jellegű cloud szolgáltatásokat ajánlunk. Lehet platform cloudot és software cloudot is csinálni az IaaS cloud tetején. Mi alapvetően az IaaS-re koncentrálunk, de egyre több szolgáltatásunk van, ami már a PIS szintet is megcélozta. Nagyon szeretném kiemelni az egyik legfontosabb előnyét, hogy ha valaki egy új infrastruktúrát kíván egy új projekthez, akkor a hosszú és bonyodalmas beszerzési eljárástól el tud tekinteni. Ugye említettem, hogy nekünk is az LK Cloud projekt ben a csúszást most a hosszú közbeszerzési eljárás okozza, hát ezt el lehet kerülni annak, aki már egy kész felhőt használ. Ezen kívül ebben a felhőben ugye különböző típusú és méretű infrastruktúrát lehet viszonylag gyorsan és könnyen felépíteni. Mint említettem, nagyon kiváló a HTC számításokhoz, nagyon jó, hogyha számítási fürtöket akarnak létrehozni benne, és további előnye, hogy nagyméretű tárolókapacitást lehet igényelni. Ami a koncepciót illeti, ki kell emelni, ugye, hogy ez egy e-infrastruktúra keretrendszer, ami azt jelenti, hogy igazából nem felhasználóorientált rendszer, hanem projektorientált rendszer. Tehát elsődlegesen ide projektek regisztrálhatnak, és a felhasználók valójában nem a cloudhoz fognak csatlakozni, hanem a már korábban regisztrált projektekhez. Minden egyes projekt kap egy bizonyos kvótát, és ezen a kvótán belül aztán olyan infrastruktúrát hoz létre a cloudban, amilyet akar, például csinálhat egy PBS klasztert, csinálhat egy webszervert, bármit, ami jól esik. Nagyon fontos megjegyezni, hogy egy ilyen infrastruktúrának a létrehozása, tehát nem megkapta egy projekt a kvótát, nem olyan triviális. Most annak érdekében, hogy mégis segítsük a felhasználókat, hogy minél előbb ki tudják alakítani azt az infrastruktúrát, amit akarnak, ezért létrehoztunk olyan úgynevezett referencia architektúrákat, amik a leggyakrabban használt típusokat megcélozzák, és ezeket letesztelve, gyakorlatilag készre gyártva ajánlják fel a felhasználónak, hogy ebből nagyon gyorsan ki tudja alakítani azt az infrastruktúrát, amit ténylegesen akar. Na most, ha ilyet nem tudunk ajánlani, akkor pedig felajánljuk a segítségünket a felhasználóknak, velük közösen kialakítjuk azt az infrastruktúrát, amit szeretnének, és utána ezt ugyanúgy lementjük egy referencia architektúra szolgáltatásként, mint a már meglévő szolgáltatásokat, és ezeket egy referencia architektúra tárolására alkalmas repozitóriumba tesszük elérhetővé a további projektek számára. Most ez a referencia architektúra szolgáltatás annyira fontos, hogy erről majd lesz egy külön előadás, amit Farkas Attila holnap 10 órakor fog elmondani, úgyhogy mindenkinek nagyon javaslom, akit ez a téma érdekel. Itt a kapacitás növekedés, hogyha megnézzük, a tervezett kapacitás jelentősen megnöveli a felhő kapacitását a jelenlegihez képest, minimum 3-szorosára minden paraméterében, de a kékkel kijelölt esetekben ennél jóval jelentősebb értékben. Na most a jó hír, hogy még ezen túlmenően is sikerült a közbeszerzés folyamán és a közbeszerzés eredményeképpen tovább javítani még ezeket a tervezett paramétereket is, tehát egyeseket sikerült megduplázni, sőt adott esetben 3-4-szeresére felturbozni, úgyhogy egy tényleg jelentős mértékű kapacitás növekedés várható, amit mondtam, valamikor az év második felében fogunk átadni. Még annyit szeretnék elmondani a két felhő összehasonlításával kapcsolatban, hogy a kapacitásban látok a különbséget, de a felhasználók körében is jelentős a különbség, míg az első felhő a kizárólag az MTA kutatókat célozta meg, addig az LKA Cloud most már az egyetemi kutatókat is támogatni kívánja, illetve az üzleti szféra kutatóit is. Például jó kapcsolatban vagyunk az EMI koalícióval, meg a NAVI-vel, és rajtuk keresztül próbáljuk az ipari felhasználókat kiszolgálni. Szintén fontos különbség, hogy a nemzetközi elérésben nem nagyon terveztünk nemzetközi kapcsolatokat az MTA Cloud idején. Most már elérkezettnek láttuk az idejét annak, hogy a nemzetközi poronra is kilépjünk, úgyhogy mind az EOSC programban, mind az RDA Research Data Alliance programban, mind pedig az ESFRI programokban szeretnénk részt venni. Úgyhogy itt néhány példát is mutatok arra, hogy az EOSZ-ban például az EGI Advanced Computing for EOSZ EGIS projekten veszünk részt, és itt a célunk az, hogy ténylegesen az európai cloud szolgáltatókkal amennyire lehet együttműködve velük kompatibilis rendszert hozzunk létre. Szintén az RDA szervezettel kapcsolatban el kell mondani, hogy ugye az alapvető cél a FAIR adatrepozitóriumok elterjesztése Európában, ennek megfelelően itt az LKA Cloudban is az a célkitűzésünk, hogy minél több hazai FAIR adatrepozitóriumnak a létrehozását támogassuk a felhőnkkel. Végezetül az ESFRI programhoz kapcsolódóan a Slices ESFRI programban már részt veszünk egy ehhez kapcsolódó projektben, a Slices SC projektben, és a hosszú távú ESFRI programban pedig az a célunk, hogy itt elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra jellegű informatikai kutatásokat tudjuk majd támogatni a felhővel. Végezetül itt van néhány további információ, aki még szeretne tovább ismerkedni a felhővel, azon kívül a hét előadáson kívül, ami hamarosan következik, és hát itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az LKA titkárságának ezért az 1 milliárd forintos projektért, amivel tényleg lehetővé teszi, hogy jelentős mértékben korszerűsítsük és továbbfejlesszük a meglévő felhőnket. Köszönöm szépen a figyelmet!